Dicsétessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Mai katekézisünkben az irgalmas Istenről fogunk egy picit elmélkedni. 397. április 4-én a nagypéntekről nagy szombatra virradó éjszaka titokzatos csendjében adta vissza lelkét teremtőjének, az egyház történelem egyik legnagyobb férfia, legmunkásabb apostol a Szent Ambrus, milánói püspök. Lélekben markoló az a néhány mondat, amely elővéitől búcsúzott. Szent vigasztalás részünkre az a tanítás, amelyet búcsúszavai tartalmaznak. A nagy püspök utolsó prédikációja ez volt, úgy éltem köztetek, hogy nem kellene szégyenkeznem, ha még egy ideig köztetek kellene maradnom. De a haláltól sem félek, mert hiszen jó úrunk van nekünk. Kívánhatnánk-e saját betegségünk idejére ennél biztatóbb gondolatot? Uram, ha azt akarod, hogy még tovább éljek, az ezutáni éveket is a te parancsaid nehéz, de szent útján akarom leírni, a keresztény hit, szeretet, türelem és küzdés útjain. Ha azonban most magadhoz hívsz, nem félek megjelenni előtted, hiszen jó uram vagy te nekem. Nem rabszolgatartó zsarnokom, nem kínzó tirannuszom, hanem jó uram, irgalmas Istenem. Igen, a mi Istenünk nem csak igazságos, hanem irgalmas is. És a legutóbbi beszédben az igazságos Isten gondolata talán megrendített, vagy meg is jesztett, hisszük, hogy az irgalmas Isten gondolata felemel, bátorít, megvigasztal. Mivel vigasztal Isten irgalmassága, és mire kötelez az Isten irgalmassága, erre a két kérdésre szeretnék most világosságot deríteni. Mindenek előtt igyekezzünk behatolni ennek a gondolatnak a mélyére. Mivel vigasztal Isten irgalmassága? Nem tudom, van-e tulajdonsága Istennek, amelyet a Szentírás lapjai többször is világosabban tanítanának, és a szent történetek szereplői kiemelkedőbben hirdetnék, mint az Isten irgalmasságát. De egész bizonyára nincs egyetlen olyan tulajdonsága sem, amely minket küszködő, vergődő, folyton elbukó embereket annyira vigasztalna, mint az irgalmas Isten gondolata. Mert embernek lenni tragikus sors. Embernek lenni jelenti szeretni a jót, s mégis a rossz felé vonzódni. Embernek lenni jelenti nemes feltételeket lelkesen elhatározni, s azok megvalósításában gyöngének maradni. Embernek lenni jelenti Isten felé törni és a sárban megrekedni. Ó, mi lenne velünk, ha nem lenne az Isten irgalmas? Mi lenne velünk, ha nem olvasnánk Istenről a Zsoltárok könyvében, hogy az Úr irgalmassága minden művénél nagyobb? Mi lenne velünk, ha maga Isten nem mondaná Ezekiel prófétánál, nem akarom az istentelen halálát, hanem hogy megtérjen és éljen? Mi lenne velünk, ha bukásunk után utolsó mentő horgonyunkul nem maradna Isten, akiről azt mondja Szent Pál, hogy ő az irgalom atya, és hogy gazdag az irgalmasságban. Igen, nekünk folyton bukdácsoló embereknek csak ez a vigasztalásunk. Vigasztalásunk az az irgalmas Isten, akiről az Úr Jézus egyenesen ezt mondta, mondom nektek, hogy oly nagy öröm a mennyben egy megtérő bűnösön, mint 99 igazon. Így örül az irgalmas Isten, amikor megtalálja az elveszett juhot, és amikor megtér hozzá a tékozló fiú. De az Isten irgalmasságáról nem csak szavakat hallunk, hanem tetteket is olvasunk. Mennyi utat megpróbál az Isten, mennyi eszközt igénybe vesz, csak hogy megmentse a bűnöst a megáltalkodottságtól, és ezzel a pusztulástól. Mielőtt a vízözön elsöprő hullámait zúdítaná a bűnös földre, előbb Noét küldi prédikálni, bárcsak megtérnének. Mielőtt elpusztítaná Szodomát, Gomorát, mi engedékeny az alkudozó Ábrahámhoz? Ha csak 50 igaz lesz, ha csak 30, 20, 10, megkegyelmez nekik, bárcsak megtérnének. Valahányszor a régi Izrael fölágaskodik az igaz Isten ellen, prédikáló prófétákat küld, bárcsak megtérnének. És mikor mindez nem használt, s az emberiség tovább zuhant a bűnök lejtőjén, saját egyszülött fiát küldte el, bárcsak megtérnének. Igen, ez a mi vigasztalásunk, a végtelenül irgalmas Isten. Egy rövid dal után folytatjuk, maradjanak velünk. Szeretettel köszöntöm újra a kedves hallgatókat, mivel az Isten irgalmasságáról beszélünk, hogy mivel vigasztal Isten irgalmassága. Mindezt elolvassuk a Szentírásban, sőt ennél még sokkal többet is olvashatunk, ezért él bűnbánó lelkünkben a bűnbocsánat biztató reménye. Ezért meri hirdetni a szent kereszténység a szinte hihetetlenül hangzó tételt, hogy minden bűnre van bocsánat. Nincs bűn a világon, legyen az a legszörnyűbb gonosztett, amelyet az irgalmas Isten meg nem bocsátana a megtérő bűnösnek. Nincs élet, álljon az akár a legsötétebb évek hosszú láncolatából, amelyet meg nem bocsátana Isten irgalma a javulást akaró megtérő embernek. Az Úr Jézus csak egyetlen egy bűnösre mondta, hogy nem nyerhet bocsánatot, a meg átalkodottra. De hát ez nem is akar bocsánatot lelni. Tehát a mi megtört, riasztó emlékekkel küszködő emberi lelkünk nem érzi-e, milyen éltető bátorítás árad ebből a hittételünkből, hogy minden bűnre van bocsánat. Mert kinek nem borulna el lelke, mikor múltjára gondol, most meglett életésze, ki nem borzadna meg elmúlt életének tömérdek ostobaságán, könnyelműségén, tévegésén, botlásán, zuhanásán, ki nem könyöröghetne együtt a Zsoltárossal, ifjúkorom bűneire és tudatlanságaira, Uram, ne emlékezzél vissza. De amikor már-már erőt vesz rajtunk a lemondás, s kétségbeesés, felsugárzik előttünk az irgalmas Isten képe. Az irgalmas isteni, aki nem vetette rá a követ a bűnét bánó házasságtörő asszonyra. Az irgalmas isteni, aki megbocsátóan nézett az őt megtagadó Péterre, aki nem űzte el lábából a bűnét sírató Magdolnát, aki betért házába a bűnét jóvátevő vámosnak, sőt, aki paradicsomába fogadta még a halála előtti utolsó pillanatban megtérő jobb Latort is. Hát ennyire irgalmas az Isten. Cézárnak ezt mondta egy hízelgője: Uram, te soha életedben semmit el nem felejtesz, csak az ellened elkövetett bántalmakat. Hát ez hízelgés Cézárral szemben, de szent valóság Istennel szemben. Ő nem csak megbocsátja a bűnt, hanem el is felejti. Nem csak elfelejti, hanem adakozó jóságával még emlékét is eltemeti. És ha ez eszembe jut, ilyenkor fakad ki lelkemből a zsoltáros lelkendezése: adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké való az ő irgalmassága. Ha pedig, kedves hallgatók, így helyesen gondolkodunk Isten irgalmasságáról, akkor nem fogunk megütközni a szent kereszténység egyik első hallásra megdöbbentően szigorú tanításán sem. Sokszor halljuk az embereket ilyen formán méltatlankodni: van a kereszténységnek egy rémítő tanítása a halálos bűnben meghaltak elkározásáról. Hogy minden az utolsó perctől függ, volt-e akkor súlyos bűnöm, vagy nem? És ha egész életemben becsületes voltam is, és mindig megtartottam az Isten parancsait, csak egyszer estem halálos bűnbe, ha abban a pillanatban meghalok, elkároztam. Hát ez nem rettenetes tanítás, egyetlen halálos bűnét elkározni? Így panaszkodnak és méltatlankodnak sokan, és mit feleljünk nekik? Azt te, hogy hát hiszen ezt a kereszténység nem tanítja, ezt nem felelhetjük, mert igenis tanítja. És mit? Azt, hogyha valaki úgy hal meg, hogy a lelkén halálos bűn van, az elkárhozik. De hát ez az a kegyetlen igazságtalan tétel, felelik erre sokan. De ha egész életemben becsületes voltam, és egyszer véletlenül belestem a halálos bűnbe, no vár csak, kedves testvérem, itt közbe kell szólni, mert itt nincs igazad. Teljességgel. A halálos bűn nem valami láthatatlan gödör, amelybe a mit sem sejtő ember csak úgy beleesik. A halálos bűn nem derültékből lecsapó villám. A halálos bűn fogalmával ne dobálódzunk. Míg az ember nagy bűnt, halálos bűnt követel, azt kisebb-nagyobb hűtlenségek hosszú láncolata előzi meg. Aki tehát egész életében hűségesen szolgálta Istent, annál a halálos bűn szinte lélektani lehetetlenség. Igen, aki halálos bűnben hal meg, az elkárhozik, de hogy valakinek a bűne halálos volt-e, annak biztos megítélésére csak a mindenható Isten képes. Szintén egy rövid dal után folytatjuk, maradjanak velünk. Kedves Máre Rádió hallgatók, ha fontolóra veszünk sok mindent, akkor jövünk rá az Isten irgalom lényegére, és akkor tudjuk összeegyeztetni az Isten igazságosságát és irgalmasságát. Mindnyájan ismerjük az igazság emberi ábrázolását, azokat a bekötött szemű szobrokat, amelyekkel jelezni akarjuk, hogy az igazság nem néz sem jobbra, sem balra, sem nem elfogult, és nem személyválogató. Azonban tovább gondolkodunk ezen a jelképes ábrázoláson, rájövünk egy nagy hibára, amin igaz, mi emberek nem is tudunk segíteni. Mi bekötött szemmel ábrázoljuk az igazságot, pedig tulajdonképpen nagyon is nyitott szemmel kellene. Világosan látó, mélyre néző, mindenen átlátó rönged szemmel. Mert teljes igazságot csak az a bíró tudna szolgáltatni, aki átlát mindenen, látja a tettnek minden titkos rugóját, látja a vádlott lelkének minden redőjét, mély környezetben nevelkedett, mély rossz hatásoknak volt kitéve, mély terhes öröklött hajlamokkal kell küszködnie, és mindezek összegzése után mennyi a bűnösnek a saját felelőssége. Ugyan mit lát mindebből akár a legélesebb szemű földi bíró is, míg keveset, néha éppen semmit sem. Éppen azért, míg lelki gyötrődésbe kerül a lelkiismeretes bírónak egy főtárgyaláson valami fontos ügyben végérvényes ítéletet kimondania. Mennyire korlátozott és véges a mi emberi igazságszolgáltatásunk. Ez sajnos hozzátartozik emberi véges voltunkhoz. De mindez másképp van Istennél. A szíveket és veséket vizsgáló mindentudó Istennél. Éppen ezért egész biztosra vehetjük, hogy az emberiség nagy pörének végső fő tárgyalásán, az utolsó ítélet napján óriási meglepetések várnak a világra. Mind fogják hallani fellebezhetetlen elítéltetésüket olyanok is, akiknek neve a dicsőség és hír koszorújával ékeskedett a földön, és viszont mind fognak fénylenni és örökké örvendeni olyanok is, akiket a világ megvetett és félreismert. És itt van a vigasztaló válasz az előbbi ellenvetésre, éppen azért, mert Isten ítéleteit minden tudás alapján igazságosan hozza meg, éppen azért Isten nem csak igazságos, hanem irgalmas is. Az ember sokszor azért nem irgalmas, azért nem elnéző, mert nem ismeri az enyhítő körülményeket. De Isten mindezt ismeri, és ezért benne az igazságosság és irgalom a legteljesebb összhangban vannak. Isten igazságos anélkül, hogy túl szigorú lenne, és irgalmas anélkül, hogy túl enyhe lenne. Isten tehát senkit sem ítél meg szigorúbban, mint ahogy megérdemli, sőt, oly jósággal, szeretettel és gondossággal ítél, amint a legirgalmasabb ember sem tudna ítélni. És a mi hitünk ezt mindig tudta és hirdette, és hogy mindig hirdette és hitte, ebből érthető az a különös dolog, hogy a katolikus egyház soha egyetlen egy ember elkárhozásához sem nyilatkozott. Hát nem érdekes dolog, ugye, hogy a katolikus egyház ezer meg ezer emberről hirdette ki hivatalos megállapítással, hogy azok már egészen biztosan a mennyországban vannak, és ezt nevezzük szenti avatásnak, de ugyanez az egyház még soha egyetlen emberről nem állapította meg, hogy a pokolban van, vagy elkárhozott. Ugyanaz a katolikus egyház, amely hirdeti, hogy a halálos bűnben meghaltak elkárhoznak, és az elkárhozottakért szentmisét bemutatni nem szabad, ugyanaz a katolikus egyház bármely halottért, a kivégzett gonosztevőért is bemutat szentmisét, mert az irgalmas Istenre bízza annak eldöntését, hogy szörnyű tetteiért mennyiben volt az az ember maga felelős, és mennyit kell bűnéből születésének, neveltetésének, környezetének és terheltségének róvására írni. Mi ezt nem tudjuk, senki a világon nem tudja, csak a mindenható Isten. Tehát hozd elő a világ legnagyobb gonosztevőjét, említsd a vérben gázoló zsarnokokat, az ős keresztény vértanúk millióinak hóhérjait, és kérdezd meg az egyházat. De hát ezek csak elkárhoztak, és mi lesz az egyház válasza? Nem tudjuk, nem tudjuk. Élt Rómában egy rendkívül buzgó pap, akit a nép csak szentnek nevezett, és aki csodákat is cselekedett a nép között. Egy ízben egy halálra ítélt gonosztevőt akart megtéríteni, de nem ment vele semmire. Három napig kérleltem, minden rábeszélő képességét elővette, hogy ne halljon meg megátalkodott szívvel, nem ért el semmit. az továbbra is káromkodott és cinikusan gúnyolódva utasította vissza a gyónást. Mikor már a kivégzéshez vezették, a papit is utána ment, de hiába, most is elutasította. A papot végre elhagyta a türelme, és így kiáltott fel: jöjjetek emberek, nézzétek, hogy hal meg egy elkárhozott lélek. És tudjátok, mi lett az eredménye? 40 évvel később megkezdték ennek a papnak a szentélvatási perét. A csodákat be is bizonyították, amelyeket tett, és mégsem avatták szenté, de a fönt szavai miatt, mert ezek a szavak nem voltak méltók a szent emberhez és a szent katolikus hithez. Hát ilyen irgalmas az Úr, egyedül csak Júdásról gondoljuk, hogy elkárhozott. De még ez a szerencsétlen apostol is, ha az utolsó percben megbánja bűnét, ha eldobja a kötelet, amellyel magát felkötni készült, és oda térdel Szent Péterhez, hogy testvér, hallgass meg gyónásomat, végtelenül nagyot vétkeztem, elárultam az Urat. Tudjátok, mit felelt volna neki Péter? Testvérem, hisz én sokkal nagyobb bűnös vagyok, én 3-szor tagadtam meg őt. Bánd meg bűnödet, feloldozlak az irgalmas Jézus nevében. Csak Júdásról gondoljuk, hogy elkárhozott. Elkárhozott, mert maga akarta. És ebből a mondatból csendül ki a mi legnagyobb vigasztalásunk, a mi aggódó emberi lelkünknek balzsamos megnyugtatása. Igaz, szigorú és igazságos az Isten, de irgalmas is, ezért senki el nem kárhozik, csak aki maga akarja. Valósággal megrendítő hallani az Úr ajkairól, mi szeretettel akarta megmenteni Jeruzsálemet, de nem sikerült, mert a város lakói nem akarták. Jeruzsálem, Jeruzsálem, hangzik az Úr szemrehányó szava, hányszor akartam egybegyűjteni fiaidat, és te nem akartad. Irgalmas Isten, csak azt ne kelljen majd hallanom ajkadról az ítélet napján, te nem akartad, te nem akartad. Innen folytatjuk, kedves hallgatók, Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Halleluja.